ezt.
Tiszteletem mindenkinek, és előre köszönöm az erőfeszítést. Próbálják memorizálni az ábrát, mert majd visszatérek rá egy bizonyos fajta formalizálás segítségével. Miért nem akarsz? Ja. Tehát itt arról van szó, hogy a névterek azok valójában az egykori idézőjelben értelmező szótáraknak az utódai, amelyek óriási fóliánsok voltak és nyomtatva jelennek meg. Ezek a értelmező szótárak valójában egy nagyon nagy nyelvi, lexikális állományban fogják össze a beszélt nyelv összes szavait, és ilyen értelemben azt a jelentést adják bennük vissza, amelyben mindenki megegyezik, mert valójában a szavakon nagyon különböző dolgokat értünk. És azáltal, hogy a számítástechnikai eszközök megjelentek, a webes megjelenítés pedig korlátlan lehetőséget ad a különböző opcionális alkalmazásokra, ezért ezekben a névterekben sokkal több lexikai egység jelenik meg, mint a hagyományos értelmező szótárakban, ráadásul sokkal több a szavakra vonatkozó metaadat is szerepel bennük, mert a névterekben a szavak, a lexikai egységek azok primer, elsődleges adatok, és ugyanakkor lehetőség van arra, ami az értelmező szótárakban nagyon primitív módon valósult meg, hogy nem csak térbeli rétegezettsége legyen, tehát milyen szinonimák vannak, hanem és milyen idegen nyelvű megfelelőségek, hanem időbeli kronológikus rétegezettséget is biztosítsanak, de ami rendkívül jellemző már a névterekre, a hagyományos értelmező szótárakhoz képest, hogy megjelennek a morfológiai és szemantikai relációk, mégpedig rendkívüli mennyiségben és gazdagságban az eredmény, hogy nagyságrendekkel gazdagabb a jelentés kifejező képessége a névtereknek, és sokkal jobban reprezentálják a megértés nyelvi, és nem utolsó sorban, ahogy látni fogjuk, fogalmi univerzumát, ahogy mondják, nagyobb a szemantikai erejük. De ahhoz, hogy a névtér értelmét egy kicsit jobban megközelítsük, és itt a névtér értelmén nem egy célszerűségről van szó, nem az eszközről magáról, mint az agyról, az elméről, az értelem esetén. Nézzük meg, hogy hogyan is fest ez a névtér ügy filozófiai szempontból, mármint annak az értelme. Filozófiailag ugyanis a filozófia maga tárgyánál fogva az értelemmel foglalkozik, és ilyen értelemben én szeretném az előadásomban összehozni, hogy az, ami a filozófia tárgya, az a névterekben egy nagyon leegyszerűsített formában megjelenik. Hát itt három filozófiai meghatározást adtam a sok közül. Az egyik, hogy a javunkra használhatjuk föl a megismert hatásokat. A Wittgensteini az egy meglehetősen kiábrándult definíció, és a Wikipédia egy meglehetősen semlegeset ad. De mindegyikből az derül ki, hogy a gondolkodás alapvető természetéről van szó. És hát ennek persze több szaktudománya tárgya ezek a kognitív tudományok. Az a közeg, amiben ez az értelem megnyilvánul a névterekben, az a nyelv, mint a közlés eszközei, egy konkrét közeg, ugye a jól formált nyelvi használat, a szóból ért az ember, a magyar szó az a hangra utaló gyökkel rendelkezik, a német, angol, indogermán gyökök pedig a vorttal, azok a levés, válást jelentik, az orosz például a szlova, az a dicső gyökből származik. Mindenképpen a jelentés a fontos ezeknél a szavaknál, de akkor miért névtérnek nevezzük? Azért, mert a szó az a hangalak és az íráskép szempontjából megfogalmazott nyelvi egység, míg a név az az azonosítás szempontjából, és az azonosítás egy rendkívül fontos dolog, amikor gondolkodunk és beszélünk. De az a helyzet, hogy a nevekkel, szavakkal az azonosítás köznyelvi szinten egyáltalán nem pontos, tudjuk a szinonimákról és a homonimákról, és valójában nem az a természetes, hogy értjük egymást, hanem az, ha nem értjük, és erre még kitérek. A neveknek ugye a két nagy csoportja, a tulajdonnév és az általános név. A tulajdonnév, amikor konkrét individuumról van szó, amelyben egy név egy meghatározott egyedet jelent, akkor, hogyha a kardinálisa egy az egyhez, azaz meg van határozva. De általában a tulajdonnevek is rendkívül határozatlanok, például a P. Howard esetében van olyan rejtjenő is, aki politológus, és a P. Howardnak is nagyon sok szinonim megnevezése van az általános nevekkel, amelyek ugyanis csak fogalmakat azonosítanak, azaz nem dolgokat, tévedés, hogy ez óra, mert az óra szó, az az óra fogalmát azonosítja, azaz egy egész halmazot, az összes elképzelhető órákat, melyeket annak tartunk, és itt ugyanaz a kardinalitási probléma van, ugyanis elvileg a határozott kardinalitást jelentő egy az N meghatározottság, hogy egy fogalomnév egyetlen halmazra vonatkozik, itt sem teljesül, ez például a nyelv esetében, és csak érzékeljék, hogy például norvég N-I-E-L-V szó alak is létezik, és hát látjuk itt egy koncepcionális adatmodellben a nyelvi, köznyelvi szinten a teljes meghatározatlanság a normalizálás következtében meghatározottá válik, amivel csak azt akarom jelezni, hogy minden ilyen, hát hogy úgy mondjam, adatbázis csúcsán egy koncepcionális adatmodell van, amely teljesen független minden programrendszertől és számítástechnikai alkalmazásról, amely ezt a koncepcionális adatmodellt megvalósítja, és a megértésnek van azonban egy másik közege, ez a másik közeg viszont egy teljesen elvont közeg, egy megközelíthetetlen közeg, mégpedig az, hogy a nyelv ben a kifejezés eszköze ugyan a szó, mint a szóból ért az ember, de a gondolkodásnak nem a szó az eszköze, hanem a fogalom. Ugyanis a fogalommal megragadunk valamit, például az óra fogalmát, és mikor mondatot képzelik, hogy van-e még időm, ezt az órán ellenőrzöm állítást tesszük, akkor nagyon sok fogalom nevet sorolunk föl egymás után, és ezeket pillanatok alatt mindig azonosítja be az elme az egyes halmazokkal, amelyet a fogalomnevek jelentenek, és ilyen értelemben, ahogy a jól megformált kifejezés, a jól megformált mondat szavakkal történik, a jól megformált gondolat valójában a jól gondolt gondolat, a meggondolt gondolat, őspatkány terjesz kort mi köztünk, a meg nem gondolat írta József Attila a továbbra is aktuális vers sorát. Valójában szinte nincs olyan szó, amely nem fogalmat jelentene, például az itt, a volt, a ha-ha-ha, vagy a ból, csak utalók az úgynevezett mély esetekre, amely például az összes rag és névutó esetében visszavezeti a mondattani elemet egy szemantikai entitásra, mégpedig fogalomra, és a ból csak azért értjük meg, hogy időben például a bent, mert megértjük a ben-rag fogalmát. És hát egy fogalom tartalma azonos a szó vagy a név jelentésével, és itt sem egyetlen konkrét dolgot ragadunk meg, de az a helyzet, hogy a fogalom, mint egy tudati képződmény, nem ragadható meg természettudományos formában jelenleg, csak közelítünk feléje, és az összes konkrét tulajdonságot egy fogalom tulajdonképpen nem képes megragadni, mert az egyes egyedek ezerszerte bonyolultabbak és gazdagabbak annál, mint sem azt egy fogalom ki tudja fejezni, és ha azt mondják, hogy én ember vagyok, tehát az ember fogalmának terjedelmébe tartozom, akkor még nagyon keveset tudnak rólam, de ha a sárga pulóveres networkshopon emocionálisan előadó emberről van szó, még akkor sincs fogalmuk arról, hogy én ki vagyok tulajdonképpen, mint egyed, és valójában jobb is. És ilyen értelemben a fogalmak annak a kevés megértésnek a formái, képződményei a tudatban, amely egyáltalán lehetséges, és ilyen értelemben az értelmet fejezi ki. Az előbbi fát, amit az indulóképernyőn láttak, ez a halmaz szerkezet, mint fogalom formalizálás fejezi ki. Fönt a fogalom tartalmának a halmaza van, ez egy határozatlan halmaz, amely természettudományosan nem közelíthető meg igazából egyelőre, és lent pedig azoknak a dolgoknak a halmaza van, amelyeket a fogalom segítségével reprezentálunk, és mint hangsúlyozom, nem tudjuk kimerítően reprezentálni, és ezért ismétlő állítást teszek a kép alján, hogy nem az a természetes, ha értjük egymást, mert ennek alapján, amit elmondtam, például saját magamról, egyáltalán kétséges, hogy igazán tudjuk-e érteni azt, amit a másik gondol. Ilyen értelemben lehet látni, hogy a fogalomnak mennél nagyobb a tartalma, mennél gazdagabb egy fogalom, az a kevés, amit meg tudok vele ragadni, annál kisebb azoknak a dolgoknak az összessége, amelyet meg tudunk vele reprezentálni. És ilyen értelemben az egész egy hajmeresztő dolog, hogy megérteni, nézzük a fönti szaggatott köröket, csak terjedelmeket tudunk, és nem egy dolgot. Mert ha egy egyedi dologról van szó, akkor valójában a megértésünk kultúrájában lemondunk a megértésről, lévén, hogy például a személyeket vagy a dolgokat egyetlen dologgal azonosítjuk, illetve kettőssel annak érdekében, hogy megragadjuk a helyével és az idejével. És abból tudják, hogy én mi vagyok, de az, hogy ki vagyok, az ebből nem következik. És a személyazonossági adatok például kizárólag ilyen téridő adatok valójában, amiből csak azt tudjuk megállapítani, hogy ez hogyan azonosítható formálisan. De tartalmilag az individuumok nem azonosíthatók igazán kimeríthetően. És hát ilyen értelemben az az előbbi ábra, amit láttunk, az ebben az ábrában így fest, hogy van egy betonfödém, amely a nyelvi szintet, a fizikai jeleket, a szavakat és neveket és a morfológiai, a mondatani kiegészítőket elválasztja, az egy formálisan kezelhető terület, amellyel mi tulajdonképpen könyvtárosok is állandóan dolgozunk, és alatta megközelíthetetlenül eme formálisan kezelhető területről valójában titok, északfok, idegenség, de nem csak én, hanem ez az óra is, csak ezt Immanuel Kant úgy mondta, hogy magánvaló. És ebben a tartományban, a fogalmi szintben, amely tulajdonképpen egymás számára rejtve van, mert én például nem tudom, és szintén jó, ha nem tudom, hogy maguk most mit gondolnak mindenfélét. És ilyen értelemben még azt is lehet mondani, hogy az az értelem, amely önökben a gondolás által, a fogalmak gondolása által például rólam megnyilvánul, azt nem csak én nem vagyok képes megismerni igazán, de figyelmeztetem önöket, hogy még önök se tudják igazán, hogy mit, miért és hogyan gondolnak, és ha nagyon megpróbálják megtudni, akkor bajba kerülnek, utalok a borderline problémákra. A filozófiai értelmezés, amellyel tulajdonképpen az előadásomat be fogom fejezni, az úgy közelíthető meg a legjobban, hogy egyszer volt, hol nem volt, egy parciális differenciál egyenletrendszer. Ezt a parciális differenciál egyetlen rendszert több matematikus és fizikus dolgozta ki, többek között Werner Heisenberg és Bohr, a dán fizikus. Na most, ezek a parciális differenciál egyenletek az igazi formalizáció, tehát nem az az egyszerű formalizáció, ami egy névtér, hanem egy igazi, nagyon mély matematikai formalizáció és eljárás sorozatok eredménye, amelyeknek ugyanúgy, ahogy a puszta névnek, nincs tartalma, csak tárgya van, az atom és az elektron. És akkor, mert azért ezek okos emberek voltak, és tudták a határaikat, Heisenberg egyszer megkérdezte Bohrtól, hogy hát ennek alapján, hogy ez csak egy parciális differenciál egyenletrendszer, és az a atommag modell, hogy középen a mag, mint a nap, és körülötte az elektronok, mint naprendszer, hát ez smafú, hölgyeim és uraim. Hát akkor meg fogjuk-e valaha is érteni az atomot? És akkor Bohr azt válaszolta, azt hiszem igen, de előbb meg kell tanulnunk, mit jelent az, hogy megérteni. És a megértés az valójában nem nyelvi, hanem fogalmi kérdés. És az a fogalmi világ, melynek nagyon leegyszerűsített, normatív rendszere a névtér, az egyben egy nagyon szerény hozzájárulás a megértés megértéséhez. Nagyon az elején vagyunk, néhány százezer év múlva már sokkal előbbre, és én nagyon derülátó vagyok. És hát innen nézve a névtér a megértés elemi egységei között felhalmozott összefüggések szerkezete, melyekre támaszkodva gondolatokat létrehozzuk, de ugyanakkor kényszerítő erővel a gondolhatóság határát jelentik. Nem gondolhatunk többet, mint amennyi fogalmunk van. Ez nem akármi. És erre mondhatta valószínűleg Gauss egykor, hogy minden készen van, csak meg kell fogalmazni. És hát ilyen értelemben egy egész egyszerű névtéri szemantikai szerkezetet látunk, egy közönséges, vagy mezei generikus hierarchiát, amelyben a különböző hierarchikus kifejezésekhez hozzátársíthatók egyéb kapcsolatok, és ezeknek a kapcsolatoknak implicit következményei, tehát például, ha a táplálkozás az állatra jellemző, akkor jellemző a ragadozóra is, a macskára is, a pulira is, az agárra is, anélkül, hogy ezt expliciten kell kimutatni egy névtérben. Ez következtetési mechanizmusok tömegére ad lehetőséget, és itt lehet látni, hogy egyre bonyolódik egy névtér az explicit és implicite megadott kapcsolatok tömkelegével, és egyre hasonlít ahhoz az ábrához, amelyet az előzőkben tárgyaltam a fa formájában, és figyeljék meg az Amerikai Egyesült Államok internet struktúrájának a rendszerét Barabási László cikkéből, és hasonlítsák össze ezzel. És elképesztő, hogy ami az agyban megvalósul, az a társadalomban valósul meg. Kisvilág, mondta a társadalmi hálózat elmélet, amelyben ha hat kapcsolódás, amelyben a hat kapcsolódáson belül minden elem elérhető. Ezek nem kívül kevéssé sebezhető rendszerek, és az internet ma még nem ilyen, mert kb. 16-18 körül van a kapcsolatossága. De a fogalmi rendszer minden rendszerek legtökéletesebbikje, mert például a Dobrevolver Esztergától a szerelemig egyetlen lépésben tudunk eljutni a valami fogalmán keresztül. Erre persze önök legyintenek, de óva intem önöket a felfúvalkodottságtól. A társadalom tehát itt tart, megpróbáltam érzékelni a húzatot, a gondolat és a társadalom között, és hát köszönöm a figyelmüket.